várak Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbe zárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottuk nevében is, nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: Déva vára az Erdély történelem dicső és tragikus korszakainak a szemtanúja. Habár a későbbi századokban elveszítette hadászati jelentőségét, de a romjaiban is méltóságos építmény a történelem szemtanújaként trónol magányosságában. Témánk: Déva vára az évszázadok során. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is köszöntöm a szerkesztő urat és a kedves hallgatókat. Hát a mai műsorban újra Déva váráról fogunk beszélni. Déva várának a története, úgy gondoltuk, hogy azért megérdemel több műsort, mivel a célunk a vár történetéhez kapcsolódó történelmi személyiségeknek a bemutatása is, ezért nem egy egyszerű dolog Déva történetének a bemutatása. A múlt műsorban a középkori és a fejedelemségkori történetét mutattuk be a várnak. Ez volt a dicső fénykora, mondhatjuk Déva várának, viszont 18-19. Században is bőven találunk olyan történelmi eseményeket, olyan történelmi személyiségeket, amelyekről, illetve akikről érdemes részletesebben beszélni.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták meghallgatni a kőbe zárt múltunk legutóbbi műsorát, emlékeztetőként foglaljuk össze az elhangzottakat.
A várhoz kapcsolódik egyik legrégebbi balladánk, a Kőműves Kelemenéről van szó, és hát az elmúlt adásban részletesen próbáltam néprajzkutatók szavaival egy picit bemutatni ennek a balladának a keletkezés történetét, és főleg azért is érdekes ez a balladánk, mert az ilyen típusú történet azért nem csak a magyaroknál található meg, hanem a környező népeknél is. A néprajzkutatók úgy gondolják, hogy az egyik legrégebbi balladánk, ugye anzsúkorinak tartják, hát a magyar királyságnak köszönhetően terjedt el a környékbeli népekhez, került be ezen népek irodalmába. A vár építése valószínűleg IV. Béla nevéhez kapcsolódik, ugye IV. Béla tatárjárás utáni várépítési programjához kapcsolódik. Egy 1269-es dokumentum említi először a várnak a létezését. Ebben István ifjabb király hálát mond, fogalmazhatunk így, az egyik hívének, aki segítette a Béla elleni harcában. Tehát ez azt jelenti, hogy a vár íme az 1260-as években már létezett. Ezután az erdélyi vajdák tulajdonába kerül, sőt egy ideig a Hunyadi család tulajdonát is képezi, tehát Hunyadi János után a Szilágyi rokonsághoz kerül, majd utána pedig Hunyadi Mátyásnak a tulajdonát képezi. Később aztán a szapolyaiak tulajdonába kerül, pontosan Szapolyai János, erdélyi vajda, később magyar király tulajdonát is képezi. A 16. század közepén császári csapatok szállták meg a várat, 1550-es években, ugye Castaldo tábornok neve is megjelenik a történetünkben, később aztán visszakerült az erdélyi fejedelmek tulajdonában. Itt raboskodott és hunyt el Dávid Ferenc, az erdélyi unitárius egyház alapítója. A vár komolyabb átépítéseire már a császári csapatok idején sor került, viszont később ezek aztán Geszti Ferenc várkapitánysága alatt folytatódtak. Hozzá nem csak a vár újjáépítése, átépítése, hanem a vár alatt megépült udvarház is kapcsolódik, és amelyet ugye mi ma Magna Curiaként szoktunk emlegetni. A 17. században a dévai uradalom fejedelmi családok birtokában volt, 1608-ban Bethlen Gábor tulajdonába került, akit miután fejedelemmé választottak, feleségének engedte át a dévai uradalmat, Károlyi Zsuzsannáról van szó. Az ő halálát követően a Bethlen családba maradt, ifjabb Bethlen István lett a tulajdonos, majd pedig ennek özvegye Szécsi Mária. 1640-ben került vissza az erdélyi fejedelmekhez, első Rákóczi Györgynek adta el az előbb már említett Szécsi Mária. Igen, keveset tudunk ezekről a 17. századi építkezésekről. Nagyon-nagyon minimális információink vannak, ugye első Rákóczi Györgyhöz kapcsolódik az az információ, hogy egy új bástyát emelt a vár keleti oldalán, és el is rendelte még egy kút ásását. 1682-ben a várba királyi katonaság került. Ezt hangsúlyoztuk ki, hogy ettől a pillanattól kezdve a vár, és ugye a várbirtoknak a története szétválasztódik, elválik egymástól, hiszen a vár katonai támaszpont maradt, hogy fogalmazzunk így, és a vár alatti birtoknak majd több birtokosa is lesz. Hogyha a Magna Curiát kell említeni, ugyancsak a 17. századból, hát ugyanazok a tulajdonosok, ugye, tehát ugyanaz a szituáció, 1608-ban Bethlen Gábor tulajdonába kerül, és hát Bethlen Gábor a második nagy építtetője a Magna Curiának, hát Bethlen Gábor és a felesége Károlyi Zsuzsanna, azért fogalmazzunk így. Ugye 1621-ben tudjuk, hogy elkészült ennek a Magna Curiának a külső kapuja, amelyen ott volt a fejedelem címere, illetve egy felirat, amely a címeit sorolt fel, valamint a 121-es Zsoltárból vett magyar nyelvű idézet. Ezután, ahogy említettem, a Magna Curia is a dévai várral együtt ifjabb Bethlen István tulajdonába került, aki viszonylag rövid ideig birtokolta, hogy 1628 és 1632 között tartózkodott huzamosabb ideig Éván, az ő feleségével, Szécsi Máriával, majd ezután Szécsi Mária tulajdonos, és akkor ő a maga várral együtt eladta első Rákóczi György fejedelemnek. Rákóczi Györgynél említettük, hogy a dévai várnál építkezett, hát nem csak a várnál építkezett, hanem lenne a Magna Curiánál is, tehát az udvarháznál is. Tudjuk azt, hogy például kolozsvári és brassói kőműveseket, kőfaragókat, ácsokat hozott, hogy dolgozzanak az udvarházon. Miután itt 1687-ben a király kincstárnak a tulajdonába kerül az egész dévai uradalom, 1691-jel kezdődően válik szét a kettőnek a története, ugyanis a kincstár hát nem adja el a dévai uradalmat, hanem bérbe adja, és hát nagyon érdekes bérlői lesznek a dévai uradalomnak a következő évszázadokban.
A 18. században tehát a dévai vár elveszíti hadászati jelentőségét, és a birtok a hallerek tulajdonába kerül.
Hogyha a várnak a történetével kell folytassuk, el kell mondani, hogy a Rákóczi-féle szabadságharc után 1712-ben készül egy felmérés és egy erődítési terv. Ezt egy olasz úriember készíti, ő Giovanni Morando Visconti. Megemlíti ezen felmérés során a védműveket, beszél a palotáról, a Bethlen-bástyás Zwingerről, az alsókapus külső erődővről, és hát az ő tervei szerint egy lőállásokkal ellátott földerőddel bővítik a várat. Ennek az lenne a célja, hogy a vár keleti oldalát védje, ezt fogják nevezni később a sáncnak. Különben Viscontiról el kell mondani, hogy már 1699-ben készít térképeket erdélyi városokról, erdélyi erődítményekről. Ő az egyik főépítésze a Gyulafehérváron, vagy éppen a kolozsvári Fellegvárnál zajló erődítési munkálatoknak. És ha már ennél a Viscontinál vagyunk, akkor beszéljünk egy picit részletesebben erről a Viscontiról, hiszen nagyon sokszor csak annyi említődik meg róla, hogy ő ezeknek az erődítési munkálatoknak a kezdeményezője, de azért Visconti ennél több, és néhány életrajzi adatot engedjenek meg, hogy bemutassak önöknek. Egy tanulmány alapján, Kovács András művészet történész egyik tanulmányáról van szó, egy Murándó nevű afféle építő német úr, Giovanni Morando Visconti erdélyi működéséhez című tanulmány alapján mondanám el Morandi életének a főbb állomásait. Tehát az ő neve először 1685-86-ban tűnik fel a forrásokban, Buda és Belgrád ostrománál is szerepel. 1689-től részt vett Bádeni Lajos őrgróf balkáni hadjáratában, 1691. július 3-án helyezték át az erdélyi csapatokhoz. és 1691-ben tervezte a Szebeni citadellát, az évtized során pedig bejárta és felmérte egész Erdélyt fejedelemség legfontosabb erődítményeivel. 1699. júliusától Visconti már alezredese volt az Erdélyt megszálló császári csapatoknak. Előléptetését Fogaras, Brassó, Szamosújvár, Székelyudvarhely, Beszterce erődítésében való részvétel, és éppen Erdély térképének az elkészítésével indokolták. Később Szebenben tevékenykedik több éven keresztül. 1707-ben kerül sor a császári csapatok Szebenből kiinduló Görgényvára elleni indított támadásra. A palotás hajduk által védett vár ostroma során 1707-1708 fordulán Visconti vezénylete alatt egészen a várfalig vezették az ostrom árkot. Ahogyan Vesedény 1708-ban feljegyzi, kevés német és sáncásó parasztemberek veszedelmével felvitték a sáncot a hegyen éppen a kőfal alá, úgyhogy a kőfalhoz ragasztották, és úgy elkészítették, hogy már a várból igen kevés, és majd semmi kárt nem tehetnek a kűnvalóknak. Az 1711 utáni időszak jelentős építkezései is Visconti nevéhez fűződnek. Gyulafehérvár 1711-ben elkészített felmérésére támaszkodva ő tervezte meg, és 1714-ben az udvari haditanács jóvá is hagyta az ottani új erőd, az Erdélyben állomásozott császári csapatok legfontosabb támaszpontja megépítését. Az eltervezett gyulafehérvári erődítmény lett a sarokpontja, az aradi Szeged felé vezető Marosvölgyi útnak, melynek biztosítására 1712-ben megtervezte Déva középkori várának a lábánál modern, ma már nem létező föld erődítményt. És még annyit itt a gyulafehérvári építkezések. Ugyanabból a tanulmányból. A Visconti által tervezett gyulafehérvári épületek közé tartozott az erdélyi hőhadparancsnok palotája, amelyet az egykori kincstartó gróf Apor István gyulafehérvári rezidenciájának a kibővítése és átalakítása révén hoztak létre. A téglalap alaprajzú emeletes épület árkádokkal megvilágított folyosóból ívelten kiugró háromtengelyes, barokk díszlépcsőt magába foglaló középirizalitot kapott emeleti folyosóján rangos, faragott kő ajtókeretekkel. Érdekes, hogy ez a Itáliából ide származott mérnökember Erdélyben hunyt el, és aki a gyulafehérvári székesegyházba ellátogat, akkor megtalálja síremlékét, ugyanis a gyulafehérvári székesegyházba temették el, és csírfelirata magyarul a következőképpen hangzik. Pihenj meg, vándor, a halál nem késik, Johannes Morando Visconti, derekas erkölcsei révén kitűnő férfiú, ki a császári függelemtől soha mulasztásban nem találtatott, tartózkodik itt az építészetnek tudós ezredesek Karolinában, mert Júlia hamvaiból fényesebben támasztott fel, melynek saját hamvait átadta, és ugyanazt elkezdve végzetét megismerte. Elhunyt az 1717. évben, április 7-én, életének 65. esztendejében. Ennyit a mérnök Viscontiról. Visconti után a vár történetében ki kell emelni Stefan Steinwill nevét. Steinwill, aki az erdélyi császári csapatok parancsnoka volt. Ő folytatta Viscontinak a munkáját, tehát ennek a földerődnek, ennek az úgynevezett sáncnak a kiépítése már Steinwill idején történik meg. Tehát ez a sánc egy árokrendszer révén kapcsolódott a középkori várfalakhoz. 18. században a várban katonaság tartózkodik, falai többször újítják, átépítik, újraépítik, és tudjuk azt például, hogy Steinwill épített egy ciszternát a palota szomszédságában, erre egy felirat is emlékeztetett. Ez volt a felirat, hogy Steinwill építe engem, hogy vizet nyújtsak azoknak, akik innen a törököt legyőzni, a várat hősiesen védeni, és a vadlázadókat megtörni akarják. 1719. Volt még egy másik felirat, ez Erdély egy másik katonai főparancsnokához kapcsolódik, Max Ulysses Brownhoz. Az ő irányítása alatt újabb javításokat kezdeményeztek a 18. század közepén, és hát ennek a feliratnak a magyar fordítása következőképpen hangzana, amit az idők tönkretettek, azt Ulysses Erdély parancsnoka buzgalommal újjá építette, ugye 1751. Különben ez a Max Ulysses Brown tábornok, ami hát elég furcsa név, ugye, mert hogy Maximiliannal kezdjük, egy német névvel, elefelé egy picit angolosan fejezzük be, hiszen Brownról van szó. Ő 1749 és 1751 között volt Erdély katonai főparancsnoka, egy ír származású családról beszélünk, az édesapa, a Ulysses Brown jött át a birodalomba az 1690-es években, egy a második Jakab királyt támogató nemesről van szó, és hát a nagy-britanniai dicsőséges forradalom után ezek a nemesek menekülni kényszerültek, tehát így kerül a papa, a Ulysses Brown kontinensre, a német-római birodalomba. Itt külön grófi rangot szereznek a császártól, tehát úgynevezett Reichsgráfok, birodalmi grófok lesznek, és hát a fiatal katonatiszt, aki egyfelől viszi tovább az édesapának a nevét, a Ulysses-t, de kap egy szép német nevet is mellé, ugye Maximilian, ahogy mondtam, katonai karriert folytat, részt vesz a lengyel örökösödési háborúban, különböző osztrák-török háborúkban az 1730-as években, később az udvari haditanács tagja lesz, Szilézia főparancsnoka. Nagy szerepe van az osztrák örökösödési háborúban, ugye, ami 1740-től 1748-ig tart. Harcol Bajorországban, harcol Itáliában, és hát ezután 1749-ben nevezik ki Erdély kormányzójának. Tehát egy fontos katonai személyiségről beszélünk, akit az erdélyi csapatok élén neveznek ki. Ahogy láttuk, rövid ideig tartózkodik Erdélyben, ugyanis ezután az 1756-ban kirobbanó 7 éves háborúban tölt be fontos katonai pozíciókat, sajnos rövid ideig, ugyanis 1757-ben egy Prága mellett vívott csatában súlyosan megsebesült, mondta, hogy egy halálos sebesülést kapott, és elhunyt. Azt el kell mondani, hogy az osztrák hadtörténetben őt azért számon tartják, később egy gyalogezred, tehát a 19. század végén egy gyalogezred, a 36-os gyalogezred a nevét viselte, és hogyha ma ellátogat valaki a bécsi hadtörténeti múzeumban, akkor a hadvezérek csarnokában ott található életnagyságú szobra. Hát ennyit röviden erről a tábornokról, erdély katonai főparancsokáról, és visszatérve a vár történetéhez, még a 18. századhoz kapcsolódik a Hórja Kloska és Krisán féle lázadás, felkelés körül betöltött szerepe a várnak, hogy 1784-ben vagyunk, és hát a környék magyar nemessége ekkor a vár alatti úgynevezett sáncba menekül, és hát Déva a felkelés központjába volt, el kell mondani, vagy központjába került, többször támadták meg a felkelők a várost, hát a várat azt nem, azt azért nem merték, de a városba többször törtek be, illetve később aztán, amikor elfogták a lázadásnak a vezetőit, illetve később a lázadást leverték, akkor több parasztot itt a várban tartottak fogva, és a kihallgatások is itt kezdődtek el igazából Déván, aztán később kerültek át ezek Gyulafehérvárra, és ugye hát aztán tudjuk, hogy egyeseken ott végre is hajtották a különböző büntetéseket. A Déva váránál volt is egy összecsapás, a helybeli huszárok segítségével a nemesség szétverte a felkelőket. Tudjuk azt, hogy 56 személyt fogtak el, sőt, miután elfogtak, rögtön ítélő eljárással kivégeztettek, tehát 1784-ben vagyunk. Nem igazán örvendett ennek a császár II. József, ő egy picit félt attól, hogy mi fog történni, vagy mi lesz a következménye nek a brutális fellépésnek, de hát aztán végül is tudjuk, hogy 1785-re más lehetőség nem maradt, mint a felkelés vérbefolytása, és hát különböző ítéleteknek a végrehajtása Gyulafehérváron. Tehát ennyit a vár 18. századi történetéről. Mi történik a vár alatt? Mondtuk azt, hogy a Bagnakúria, ugye az uradalom és a várnak a története ketté szakadt, ugye Lenna birtokot ugye a kincstár bérbe adta. És az első birtokos, akit ismerünk, az ugyancsak Stefan Steinwill, akit már említettünk az előbb. Erdély katonai parancsnoka, ő bérli ezt a birtokot. Még azért annyit el kell mondani, tehát Steinwillhez mindenképpen hozzákapcsolódik az is, hogy az ő katonai parancsnokságának az idején építik át például a csíkszeredai várat, a Mikó várat. Az ő idején zajlanak a nagy gyulafehérvári építkezések. Ugyanakkor, ahol egy bástya is viseli a nevét, hát mondjuk a Szent István bástya, de hát Steinwillhez kapcsolódik. És hát egy rövid ideig még Olténia katonai parancsnokaként is szolgált. Tehát ő volt az első bérlőjének a birtoknak, viszonylag rövid ideig, tehát talán egy olyan, hát max 10 évig lehetett a birtoknak a bérlője. Őt követte egy Giulio Visconti nevezetű úriember, teljes nevén Giulio Visconti Borromeo Arese, Brebbia grófja, aki egy nagyon érdekes családból származik, ugye itt már mi említettünk egy Viscontit, és hát ez nem véletlen. Nyilván ugyanarról a Visconti családról van szó, Milánóból származnak mindannyian, csak hát a család hihetetlenül sok ággal rendelkezik, úgyhogy ők is különböző ágakból származnak. Hát azért, hogyha a 20. századhoz akarjuk hozni, akkor ugyanarról a családról van szó, mint amelyből a híres filmrendező, ugye Luchino Visconti származott ugye az 50-es, 60-as években. Tehát ugyanarról a milánói nemesi családról beszélünk. Na de visszatérve Giulio Viscontihoz. Giulio Visconti 1726-ban az osztrák Németalföldön kezdi meg tevékenykedését, mint a Habsburg udvarnak a megbízottja, és 1733-ban ő az utolsó nápolyi alkirály. Mindössze egy évig tölti be ezt a ezt a funkciót. Tüzérségi tábornok, spanyol nemesi ranggal rendelkezik, udvari tanácsos, illetve a császárné, tehát VI. Károly feleségének, Erzsébet Krisztinának a főudvarmestere. Tehát ebből is láthatjuk, hogy hát Giulio Visconti ezt úgy bérbe kapta, de hát nem igazán tudott ezzel a nagyon-nagyon távoli birtokkal foglalkozni, úgyhogy 1743-ban a birtok eladásra kerül. És hát a vásárlók ezúttal helyiek, hogy így mondjuk, tehát erdélyiek, gróf Haller Jánosról és feleségéről, Daniel Zsófiáról van szó. Ugye Haller János, aki 1734-jel kezdődően Erdély kormányzójaként, tehát gubernátorként tevékenykedik. És hát az új tulajdonosok jelentősen átalakították ezt a Bethlen Gábor, hát / Geszti Ferenc féle kúriát, és tudjuk az építőmesternek a nevét, egy Konrad Hammerről van szó, vele kötnek szerződést 1743-ban. És hát az építkezések során átalakították, illetve egyes helyeken felépítették a főhomlokzatot közrefogó sarokpavilonokat, új díszlépcső kerül a keleti homlokzatra, az épület belsejében stukkokkal díszítik az emelet reprezentatív helyiségeit, elkészül az emeleti nagypalota kandallója, a homlokzat erkéje és a főhomlokzat alsó szintjének az ajtó keretei. Nagyon sok helyen újra felhasználták a régi reneszánsz ablakkereteket, illetve nagyon sok helyen meghagyták, illetve felújították a gyámköveket, az ajtó kereteket is. Leghitelesebb képet én úgy gondolom, hogy egy leltár adja erről a Magna Curiáról. 1756-ban készült egy leltár a Magna Curiáról, és itt ebben az esetben is idéznék, Kovács András Magna Curiáról írt kis tanulmányát hívom segítségül, ahol ő is az 1756-os leltárt idézi. Négyszögletes előudvarának kerítéséhez gazdasági épületek támaszkodtak. A Bethlen Gábor címerével és feliratával dísztett főkapu oromzatának fülkébe az angyalokkal közrefogott boldogasszony, másik oldalára pedig a tűzvészektől óvó Szent Flórián szobra került. Fölötte oratorony emelkedett. Az uradalmi központi gazdasági épületei az előudvar négyszögletes kerítéséhez simultak, az udvar közepén szökőkút állott. Vize puttó által emelt kagylóban fészkelő, átlőtt nyakú, hattyút ábrázoló szobor csőréből szökött a magasba. A nyillal átlőtt nyakú hattyú a kastély úrnőjének, Daniel Zsófjának a címerállata volt, még a külső díszlépcső feljárata előtt kialakított új francia kertet, a mai városi sétatér elődjét a Hallerek címer oroszlánjával ékes, azonos formájú szökőkút díszítette. Az akkori Erdély bizonyára a legdivatosabb kertjének büszkesége azonban a narancs és citromfákat babért nevelő francia ablakos melegháza lehetett, amelynek mediterrán növényeivel nyaranta a kertet ékesítették. A tulajdonképpeni kastélyépületbe a földszinti előcsarnokon keresztül vezetett az út. Innen a belső díszlépcsőn lehetett megközelíteni a reprezentatív helyiségeket, az erkélyes nagypalotát és Haller János gróf dolgozó szobáját, illetve a kertbe lejáró díszlépcsőt. Az épület hátsó traktusában Daniel Zsófia hálószobája és a kisasszonyok házai, a ház urának lakosztálya szomszédságában pedig a legények és a vendégek számára fenntartott szobák nyíltak. Ugyancsak az 1756-os leltár alapján folytatnám. Tehát az audienciás házban 1756-ban a leltározók kiemelték az akkor újdonságnak számító butordarabokat és a családi portrékból álló gyűjteményt. Egy nagy almárium diófából, mely íróasztalnak neveztetik. Item magyarófa deszkából csinált játszóasztal. Egy vászonnal bévont sárga posztóra varrott egyes szék, kettő varrott szőrmatéria, egyes szék pedig egy. Ágy egy, oloszfal egy. Az falon pedig néhai nagy emlékezetű kegyelmes urunk ő excellenciája, kontraféja, avagy leírott képe, kegyelmes asszonyunk ő excellenciájával együtt, ezekkel által ellenben méltóságos gróf Korni Zsigmond úré, az méltóságos grófasszony ő nagyságáival, harmadik rendbeli gróf Mikes Antal úr ő nagyságai, méltóságos gróf élete párjával, negyedik méltóságos gróf Gyulai Ferencné, Haller Karolina kisasszony ő nagyságái, az ötödik pedig gróf Haller Mária kisasszony ő nagyságái. A nagyterem ékessége az a mutatós kandalló, amelynek kémény alját gazdag stukkómű díszíti. A nyílás fölött az építetők családi címerei, a férjé a heraldikai jobb oldalon, baloldalt a feleségé. Fölöttük a nap felé emelkedő főnix, legfelül pedig villámokból kiemelkedő kiterjesztett szárnyos sas. Jupiter madara látható a homlok oldalon. Karcsú, tollkoronás és tegzes kariatidák lángoló urnákat emelnek, a felső regiszterben pedig expresszív maszkok díszítik az oldalsó homlokzatot. Nem kevésbé igényes a berendezése sem ennek a teremnek. Tanáltatik itten 5 darabból álló nagy kerekasztal, 1, veres bőrrel bévont, 1-es szék, 15. Vászonnal bévont szék, 1. Pohárszék, 2 szakaszból álló, egyiknek üvegtáblájuk, kétfelé nyíló ajtaja, falra szegzett világi kép, numero 15. Tehát azért képet alkothatunk ebből a pár sorból, hogy milyen gazdag volt a Magna Curiának a berendezés, és egyáltalán a kialakítása a hallerek birtoklása alatt. Itt azért két megjegyzésünk mindenképpen szükségeltetik. Az egyik az, hogy hát mennyi maradt meg ebből a Magna Curiát övező kertből, vajmi kevés, ugye? Tudjuk azt, hogy úgy a Bethlen Gábor által építetett torony eltűnt, eltűntek a különböző francia kertre emlékeztető részek. Hát tudjuk azt, hogy az utóbbi években újjáépítették ezt a hattyús szökőkútat, hát igen, amit kifogásolni benne. Magát az épületet azt felújították természetesen, de hát berendezéséből azt, amit az 1756-os leltár kapcsán elmondtuk, vajmi kevés létezik, és egyáltalán ami létezik, az nem feltétlenül déván, tehát ami megmenekült, az nem déván található. A Magna Curia hallerekhez kapcsolható, vagy kapcsolódó utolsó felvonása, az már Haller János halála utára tehető. Ugye Haller János 1755-ben hunyt el, és a birtokon az özvegye maradt, tehát Daniel Zsófia. Ő 1783-ban bekövetkezett haláláig rendezte a birtok sorsát. Halála után az örökösök perbe kerültek a kincstárral, és ez egy hosszú-hosszú pereskedés kezdődött, mely elhúzódott egészen a 19. századig, és hát ez végül is aztán visszakerült a kincstár tulajdonába.
Történész úr, habár Déva vára elveszítette hadászati jelentőségét, ennek ellenére is fontos helyet foglal el a történelem lapjain.
Ha várról beszélünk, akkor el kell mondani mindenképpen, hogy a következő információ, ami rendelkezésünkre áll, az 1800-ból származik. Erdély katonai parancsnoka ekkor egy József Anton Mitrovszky nevezetű gróf, aki 1790 és 1806 között töltötte be ezt a funkciót, és az ő javaslata volt az, hogy szüntessék meg a vár katonai szerepét. Nem felel meg a kor követelményeinek, a korabeli haditechnika által régen meghaladott várról van szó, nincs értelme fenntartani a, hát ugye hadászati szempontból a dévai várat. Úgyhogy az a döntés született, hogy igazából a várból mindent elárvereznek, még a kapukat, az ajtókat, az ablaktokokat is, és ezzel a katonaság kivonul a várból. És ez meg is történt, tehát elárverezésre kerültek a várnak az ingóságai, és ettől a pillanattól kezdve egy üres épületről beszélünk. Egy romladozó üres épületről beszélünk. Egy kis változást hoz a várnak az életében 1817, ugyanis 1817-ben az akkori császár, első Ferenc és a császárné, Karolina Augusta egy hosszú erdélyi látogatásra indul. Ugye ezt általában Kolozsvár kapcsán szoktuk kiemelni, ahol egy emlékoszlopot is állítottak, a híres Karolina oszlopról ne beszélünk, de hát attól első Ferenc Erdély nagyon-nagyon sok részén járt, ugye még a Székelyföldre is eljutott, és hát Dévát is meglátogatta, tehát Déván is járt Ferenc. A fáma szerint igazából a Karolina Augustát hatotta meg, ugye az elhanyagolt várnak a hangulata, ne felejtsük el, hogy a romantika korszakában vagyunk, tehát nagyon-nagyon szeretik az emberek a várromokat, és hát állítólag a császárnét annyira meghatotta a várnak a romantikus hangulata, hogy a család később anyagi támogatásban részesítette az erődítményt, tehát úgymond jelentős összeget rendeltek el az erődítmény restaurálására. Úgy tűnik, hogy ebből az összegből valahol 1830-ra sikerült felújítani a várat, sőt úgy tűnik, hogy még egy feliratos tábla is emlékeztetett erre az eseményre, tehát hogy első Ferenc adományából újították fel a várat, ezt állítólag 1829-ben állították ezt a táblát. Különben erről az eseményről, tehát a császárnak az adományáról és az akkori helyzetről Kővári László történész is ír, ugye Erdély régiségei című művében, ezt engedjék meg, hogy gyorsan idézem, tehát ezt a 19. század elejé szituációt, tehát azt mondja Kővári. 1800, tehát az 1800-as év, csapással kezdi Dévát köszönteni. Akkori főhadi parancsnok Mitrovszky az udvarhoz azon nézetét jelenti fel, miszerint a várra kár a fenntartási költséget feszegetni. Erre felhatalmaztaték felhagyására, s a főhadi parancsnok a várbeli használhatóságok elárvereztetését elrendeli. Pogány Franciska kisasszony jut a birtokába 150 bankó forintért, ki azonnal kapuit, ajtait, ablakait, vasdarabjait lehordatá, s a várat átadá az enyészet kezébe. Első Ferenc császár fejedelmünk 1817-i Erdélyben jártakor megtekinti Déva várát is. A vár főleg felséges neje, Karolina Augustának annyira megnyerte kegyét, hogy felépítetését kieszközli. Úgy rendeltetett helyreállításra évenként 1800 forint. S már annyira vitettet volt napjainkig, hogy a keleti épületek s az északinak is egy része már lakhatóvá lett, s benne egy sánckáplár s 7 közvitész tartá az őrséget. A várjavítás meglehetős ízetlen alakban exekuáltatott, de azért köszönet a felségnek, mondja ezt Kővári László. A vár történetében a következő fontos epizód, és talán az egyik legismertebb epizód, ez már az 1848-49-es forradalomhoz kapcsolódik. Ugyancsak Kővárinak a szavaival kezdeném, ugyancsak a már említett művében leírja azt, hogy 1849-ben milyen állapotban volt a vár. Hogyan nézett ki, és a következőket írja Kővári. A magas hegyre csigaút s 3 kapu vezetett. Ezen csigaút mekkoraságára megjegyzem, miképp csupán a legkülső kaputól a másodikig 856 lépést keringe. A vár falához felérve nyugodtra egy mélység felett az út mintegy 50 lépésnyi hídon vive át, hol felvonó hídja volt. A kapun belépve pár ölnyi előudvar nyílt fel, hol az őrség várdázott. Bellebb egy négyszegű, körülépített, tágosabb udvara volt, melynek földje simítatlan szikla. Ezen udvar hossza 50 lépésnyi, szélessége jóval kevesebb. Az épületek fekvése nem tökéletes négyszög. A déli épületek felvalának építve, az északiaknak is egy része. Más két oldala rom volt. A déli, keleti és északi oldal fedél alá volt véve, mégpedig úgy, hogy az esővizet róla mind befelé vezeték, skutba fogák fel. Következőleg a várépületből kívülről egy 10 öl magasságú falnál egyéb nem látszott. A vár épületén kívül kereken egy 3-4 öl szélességű tér foly körül, mint egy törpébb várfal övedz, melynek kör alakja nem egészen tojásdad. Ezen várfalon kívül a csigautakat is kőfal védette. Visszatérve az épületekbe, északkeleti szegletében még ott romladoztak a rendetlenül összeépített apró szobák. Mutatták még a kincstárszobát, a déli oldal alatt a földben a kápolnát. Tovább az állatdalmi börtönt, hol többek közt Dávid Ferenc, az erdélyi reformáció korának típusa, ki mint katolikus született, azután luteránus, később református, végre unitárius lett, és mint első unitárius püspök vallásbeli újításaiért a tordai és fehérvári zsinattól halálig való rabságra ítéltetve 1579. június 6-án elhalt. Mondják, hogy egy alagútja is lenne, melyen át a hegy alatt fekvő katonai sütőházhoz lehetne kimenni. Tehát így néz ki a vár 1849-ben, és a következőben újra idézek, ami a 48-49-es eseményeket illeti, Süli Attila hadtörténész a Dévai vár 1848-49 című tanulmányából, amely a Művelődés lapjain jelent meg 2018-ban. A Maros völgyének elfoglalása, mely a bánáti császári királyi csapatokkal való összeköttetés biztosításának záloga, kiemelt fontosságú volt a császári királyi hadvezetés számára. Így a Dévai vár stratégiai jelentősége is felértékelődött. Őrséget helyeztek el benne, a 16. 1-es román határőrezred állományából és némi tüzérséggel is ellátták. Parancsnoka egy Johann Runkan nevezetű kapitány volt. A várőrség többnyire passzív volt, egészen addig, amíg a Nagyszeben sikertelen ostromából visszavonuló BEM, az erdélyi magyar hadsereg parancsnoka 1849. február elején Dévához érkezett. Isekutz Antal, később dévai polgármester visszaemlékezése szerint az őrség elhagyta az erődítményt, csak egy káplár maradt hátra, a vár csak azért nem került magyar kézre, mert a magyar parancsnok nem akart ilyen jelentéktelen, idézőjelbe, váracskával foglalkozni. Ugyanakkor az erődítmény környékét a császári királyi műszaki katonák aláaknázták. Más forrásaink szerint azonban ez nem így történt. Csiszér Gábor, a 15-ös Mátyás huszárezred katonája így emlékezik az eseményről. Én is oda mentem, Déva várában akkor még osztrák őrség volt, mely nem egyszer lődözött ágyúival ránk. Én itt nem tehettem szert lóra, azért a pár napi ott időzés után megérkezett ágyukkal és segédcsapattal, a nagyon szorongatott báró kemény farkas erősítésére visszasiető BEM csapatával én is fölfelé indultam, csak újra gyalogszerrel. Imre Sándor szintén Mátyás huszár ellenben az alábbiak szerint elevenítette fel a történéseket. A Déva felett uralkodó magaslaton akkor még épségben állt a kicsi, de erős vár, mint egy sasvészek. Egy fél század olá határőr katona tartotta azt megszállva egy főhadnagy parancsnoksága alatt. Békésen viselték magukat, nem lődöztek le a városba ránk, pedig azt nagyon könnyen megtehették volna. Úgy lehet, azért viselték magukat békésen, hogy mi is békét hagyjunk nekik. Nem is háborgattuk őket. Végül Fekete Ferenc Mátyás huszár sorait idézzük fel. Dévára érkeztünk, hol a magyarság a Szászvárosihoz hasonló örömmel fogadott. Közelebbi időben a dévai kicsiny vármely egy a többi hegyektől szinte külön vált, csak egy kis nyakáltal összekapcsolt hegycsúcsán áll, megerősítetett és császári katonák védelmezték. Ekkor egy százados és 70-80 granicer olá védelmezte elég munícióval és 3 ágyúval. Nem is próbáltuk bevételét, mert kár lett volna érte embereinket és muníciónkat fogyasztani. Vagyis Déva nem kapitulált. Az ostromához pedig, már amennyiben a magyar hadvezetésnek akkor egyáltalán voltak ilyen tervei, ostromágyukra lett volna szükség, amelyekkel BEM nem rendelkezett. A magyar haderő rövidesen elvonult a térségből. A dévai vár 1849. április közepén került a magyar hadvezetés figyelmének fókuszába. Március 21-ére Erdély felszabadult, csak a gyulafehérvári és dévai erődök, valamint a román felkelők által ellenőrzött Erdély érchegység maradt az ellenség kezén. BEM a délvidékre vonult ki, hogy részt vegyen az országrész visszafoglalásában. Amint egy 10 000 főből álló, 31 löveggel rendelkező támadó sereg azonban már útközben megfogyott. BEM Déva ostromára és a térség pacifikálására 2 000 embert hagyott hátra, maga rövidesen a bánság felé vonult. Csányi László teljhatalmú erdélyi országos biztos egy áprilisban Kossuthoz írt levelében megjegyzi, nem hivatalos jelentésből, de hírből itt úgy tudatik, hogy azt a nyomorú dévai várviskót még mindeddig el nem foglaltuk. A városromához 1849. április 27-én fogott neki Forró Elek ezredes, a hátszegi hadosztály parancsnoka. Tevékenységét több tényező is nehezítettem. Először is a körülzáráshoz alig 500 katonája volt, így a vár egyik oldala mindvégig fedezetlen maradt. Másodszor pedig nem rendelkezett ostromlöveggel. Forró ugyan 10 fontos gránátokat igényelt Nagyszebenből, erre azonban választ nem kapott. Ennek hiányában viszont nem ígérhetett gyors sikert. Magáról a körülzárástól Bíró Sámuel, Aranyos Rákosi Mátyás huszár az arábiak szerint emlékezett. Ez a vár azelőtt oly erős bévehetetlen volt, hogy azt ostrommal bévenni nem lehetett. Csak éhséggel, ha önként megadta magát. Történt ez pedig azelőtt kevés idővel, hogy 150 rác és német katona volt a várban fenn, magyarok elég darab ideig ostromolták mindenfelől, de nem véhették be. Volt ennek a várnak egy alagútja föld alatt, ezt én magam is láttam, mert azelőtt 2-szer jártunk a leomlás előtt ott szállásba, a városban, és akkor megtekintettem a csigautat, a kaszárnyát, a kutat tele esővízzel. Volt a várhegy tövében egy profiántház, az alagút odaszolgált le. Volt egy német profon sütő, és a legényei is többnyire németek és rácok voltak, és a profonnak nagy részét mind az alagúton hordták fel éjszakának idején, addig, míg nem egyszer a profon sütők összevesztek, és kijött egy profon sütő legény, és elárulta a dolgot, így mentek nyomára aztán a nagy csalvaságnak. Profon, itt a sütőházról van szó. 6 fegyveres legényt állítottak az ajtóra az alagúthoz, a rácok nem tudván a politikát, jöttek bátran az ajtóra, hogy vigyék a profontot, de már többet nem boldogultak, akik elől jöttek, elcsípték, a többiek felfutottak a várba örömhírt mondani. Nem telt bele 2-3 nap, a váraparancsnok leküldött egy hírnököt, hogy tisztességes feltételek alatt feladják a várat. A feltétel pedig az volt, hogy a rácokat bocsássák szabadon hazájukba, ezt a magyar állam meg is adta, fegyvereiket elszedte és őket fedezet alatt hazájukba küldötte, mert különben is olyan gyülevész tanulatlan név volt, nem akarta a magyar állam kenyerét vele étetni. Végül a vár május 27-én kapitulált a magyar csapatok előtt. Az egyezményt Forró ezredes és Kudics főhadnagy várparancsnok szignálta. Az átadás a megjelölt időben az alábbi pontok szerint történt. Városék fegyver szabadon elvonulhat, minden egyéb felszerelést magukkal vihettek, tisztek személyes tárgyaikat megtarthatták, a hátrahagyott betegek ápolására a magyar fél gondoskodott, a vár körül elhelyezett aknák helyét a városék megjelölte, politikai beállítottságáért későbbiek folyamán senkit nem vonhattak felelősségre, és a vár átadását 12 óráig végre kellett hajtani. A dévai erődítmény 1849. augusztusában jutott fontos szerephez, mikor a Stein-Miksa báró ezredes vezette magyar csapatok az Egyesült Orosz-Osztrák csapatok ellenében ide vonultak vissza. Augusztus 13-án azonban szerencsétlenség történt, melyről a fentem már idézett Bíró Sámuel így emlékezik. Az ágyuk után előre haladva a térségre, a Felkenyér patakján átkelve látjuk, hogy a kozákok a balszárnyon haladnak előre, hogy előnkbe kerüljenek. Elkiáltja a százados úr, hogy előre, reákiáltottuk, hogy hurrá előre! Nekivágtatunk az oldalon a kozákoknak és visszavertük. Ez alatt az egész tábor elhaladott Szászvároson keresztül, a Piskilén is keresztül egész Déváig mentünk előre. Itt aztán megállottunk, az ellenség is a Piski hídig nyomult előre, ott tábort ütött és a tábori sátrakat is kifeszegették. Déván rendezni kezdették a városéget. 150 katonának egy darab időre élelmet felgyújtani, ami meg is történt, 150 legény el is foglalta helyét. Másnapra víradva, 8-9 óra tájba kimentünk egy nagy kertbe, hogy kaszáljunk lucernát a lovainknak, mert nem lehetett szénát kapni, a lovaink eléheztek. Egyszer csak látjuk 9 óra felé a kertben, hogy a várból egy nagy füst emelkedik ki. Később egy nagy durranás történik, a kövek a várból úgy jöttek le a házakra, mint a jégeső, mind bétörte a házak fedeleit, a várban az épületek meggyúltak és égtek aznap. Az a 150 legény, akik ott el voltak szállásolva, felét csak nem összvetörte, ki meghalt, ki megnyomorodott, délfelé csak láttuk, hogy vánszorognak le a várból, ki éppen nyomorékon. Így lett a nevezetes Déva várának utolsó veszedelme. Ez a vár előre fel volt minázva, hogy ki által nem tudni, csak az a hír támadt, hogy Stein ezredes volt és egy 100 káplár gyújtotta fel. Volt egy nagy ágyú is a várfokon, ezt is a nagy robbanás levetette az fokról az oldalba. Idáig a Süli Attila sorai, még itt a 19. századról annyit még elmondanánk, hogy ezután a váromot sokan próbálták megvédeni, újjáépíteni, és a legfontosabb szerep itt a Hunyad megyei történelmi és régészeti társulatnak jutott, akik már 1881-ben kérték a Dévai Várhegy átengedését, vagy a társulatnak, vagy Déva városának, ekkor ez a Magyar Pénzügyminisztériumnak a tulajdonában volt. 1886-tól a társulat bérbe kapta a várhegyet, és 1887-ben felajánlotta a pénzügyminisztérium, hogy átengedi a társulatnak, végül is 1893-ban került a tulajdonukba. Társulat célja pedig a várom konzerválása, a fásítás, park kialakítása volt. Aztán a 20. század elején jelennek meg a különböző emlékek, emlékhelyek, 1910-ben állítják a Dávid Ferenc emlékhelyet, alakítják ki az emlékhelyet, sőt 1913-ra a híres építész Pákei Lajos egy templom megépítését is megtervezi a vároldalba, amely azonban, hát egy unitárius templom építését, amely nem valósult meg. A Magna Curiáról röviden csak annyit erről a korszakból, hogy 1872 után Hunyad vármegye házaként működött, tehát 1872 után a vármegyeház működött az épületben, és 1934-től a megyei múzeum működik benne, igazából a gyűjteményeinek az alapját a már általunk említett Hunyad megyei történelmi, régészeti és természettudományi társulat gyűjteményei képezték, és hát a 90-es évek végén, 2000-es évek elején restaurálták, tehát mai napig is múzeum céljait szolgálja.
Mi történik ma a várral?
Hát a vár legutóbbi restaurálására az 1950-es években került sor, és hát igazából itt a romoknak a konzerválása történt, illetve az utaknak a kiszélesítése. És hát ezt gondolom, hogy mi azért mindannyian tudjuk, hogy a 2000-es évekkel kezdődően napjainkban is zajlik a vár újraépítése, konzerválása. Megszakításokkal történik ez a felújítás, tehát több szakaszban történt. Éppen egy nagyon-nagyon friss hír, hogy a felelősök azt jelezték, hogy már ennek az évnek a nyarán szeretnék megnyitni a turisták számára.
Történész úr, a Várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, ugyanakkor mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Ebben a műsorban a vár 18-19. 20. századi történetéről beszéltünk, 18. században ugye kiemeltük az érdekesebb tulajdonosokat, hogy így mondjuk, tehát várparancsnokoknak a személyiségét mutattuk be, illetve a várbirtok tulajdonosainak az átépítéseit, amelyek közül talán a legfontosabb a Haller János és felesége által végrehajtott átépítés volt, majd pedig részletesebben ismertettük a várnak a pusztulását, ugye, amely az 1849-es forradalom és szabadságharc eseményeihez kapcsolódik, majd pedig elmondtuk azt is, hogy a 19. század végén, 20. század elején, főleg a Hunyad vármegyei történelmi és régészeti társulatnak köszönhetően elkezdődött a várnak a konzerválása, az újjáépítése, és hát a 2000-es évekkel kezdődött zajlik a várnak a restaurálása, amelynek a befejezése valahol ezen év nyarára várható. A következő műsorunkban a Kükülővári várkastélynak a történetéről beszélünk.
Köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezető szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.